Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Néhány hónappal ezelőtt, hogy egészen pontos legyek, tavasszal megvásároltam egy könyvet, ami nagy hatással volt rám. Ennek a könyvnek a címe Daniel Goleman, vagyis hát ő a szerzője, és a könyv címe az, hogy Érzelmi Intelligencia. Én amikor elolvastam ezt a könyvet, akkor elhatároztam, hogy erről szeretnék majd itt Bozsván előadást tartani. Aztán, ahogy teltek a hónapok, sokat gondolkodtam, hogy nem pszichológiai értelemben vett tudományos előadást szeretnék tartani, és nem főként egy biblia táborban. De mégis maradtam az Érzelmi Intelligencia című könyvnél, mert Pál apostol Timóteushoz írt második levele, harmadik fejezetének az első öt verse beszámol arról, hogy az érzelmi intelligencia hiányára vezethető vissza az a sok-sok probléma, amely ma a társadalomban megjelenik. Ugye Pál apostol olyan megdöbbentően fogalmaz, hogy a bűneset következtében megvan fertőzve mind az ember elméje és a lelki ismerete. És ugye most talán ezt a Biblia verset, ha lehet elvenni, majd szólok, hogy mikor vetítsétek ki. Köszönöm szépen, tehát erről lesz szó. És mint említettem, mikor az embernek az elméje és a lelkiismerete meg van fertőzve, hogy mondja az apostol, ez rendkívül sok problémára vezethető vissza. Most rögtön szeretnék felolvasni az Érzelmi Intelligencia című könyvnek a 75. oldaláról egy idézetet, hogy mit is nevezünk érzelmi intelligenciának, hogy itt sokkal jobban meg fogjuk érteni, hogy a Biblia mennyire felhívja a figyelmünket arra, hogy ennek hiányára rendkívül sok probléma vezethető vissza. Tehát Daniel Goleman a következőt fogalmazza meg. Az érzelmi intelligencia adja a legemberibb vonásaink legnagyobb részét. Ez egy nagyon nagy mondat, hogy az érzelmi intelligenciától vagyunk végső soron jó és gondolkodó és érzelmi élettel teli emberek. És aztán sorolja, hogy ő mit ért érzelmi intelligencia alatt. Azt írja, hogy ezek az emberek tele vannak empátiával, odafigyeléssel, segítő készséggel, ezek az emberek béke szeretőek, együttérzőek, a jó ügyek iránt elkötelezettek, felelősségvállalással élik az életüket, erkölcsileg tisztán gondolkodnak, gondoskodó emberek, és nagyon sok szeretet van bennük. Tehát azt mondja ez az amerikai szerző, hogy ez az érzelmi intelligencia. Viszont a Biblia arról beszél, hogy sajnos ezek a dolgok, amelyeket én most felsoroltam számotokra, itt a mikorunkban teljes mértékben kiveszőben vannak. Ez a fejezet, amit említettem, tehát Pál apostol ebben a írásában arról ír, egy általános összeomlásról ír, ami az utolsó napokban fog megjelenni az emberiség életében, és nyugodtan most már kimondhatjuk, miután definiáltuk, hogy mit is jelent az érzelmi intelligencia, hogy ennek hiányáról beszél az apostol. Szentgyörgyi professzor megírta egykoron az Őrült Majom című könyvét, és ennek a könyvnek a 19. oldaláról szintén egy idézetet szeretnék felolvasni, ami megint csak nagyon elgondolkodtató. Századokon át az volt az ember fő gondja, hogy milyen lesz az élet a halál után. Úgy látszik, ma először arra kell válaszokat keresnünk, milyen lesz az élet a halál előtt. És Pál apostol, amikor felsorolja itt a Timóteushoz írt második levelében az érzelmi intelligencia hiányát, akkor, amikor arról beszél, hogy az emberek lesznek féktelenek, ott az eredeti görög szövegben egy olyan szó szerepel, hogy anémeroi. Én amikor a főiskolára jártam, akkor sajnos, hát most már így bevallom nektek, hogy hiány voltam a görög nyelvnek, valahogy nem akart a fejembe menni. Ezt csak azért mondom, mert az egykori görög tanárom itt ül köztetek, ő egy nagyon jó tanár volt, de valahogy nekem ez a gyengén volt. És aztán, amikor rátaláltam egy nagyon jó biblia programra, amely a görögből egyből fordítja magyarra ezeket a gondolatokat, akkor ennek én nagyon örültem, mert azt mondtam, hogy most legalább tudom a ebbeli tudásomat egy kicsit gyarapítani. És amikor Pál apostol arról beszél, hogy a történelem végén az emberek lesznek féktelenek, vagyis az anémeroi kifejezés szerepel, akkor magyar nyelvre ezt így lehetne lefordítani, hogy mindannak híján lesznek az emberek, ami a civilizált viselkedésnek, a civilizált gondolkodásnak, a civilizált beszédnek ellentéte lesz. És akkor szeretném, hogyha most ki tudnátok vetíteni, hogy miről is van szó itt egészen pontosan. Tehát szeretném olvasni a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetének az első öt versét, és ez a következőképpen szól. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Tehát Pál apostol itt pontosan az ellenkezőjét sorolja fel, ami tulajdonképpen bennünket nagyon emberivé tudna tenni, és amiről beszél ez a szerző, hogy ez az érzelmi intelligencia. Ha megfigyelitek, én összeszámoltam egyébként, hogy Pál apostol ebben a gondolatában 19 olyan általános jellemzést ír le, ami egyen-egyenként is döbbenetes lenne az emberi társadalomban, de így egymás mellé helyezve egészen megrendítő. Mit is mond az apostol? Azt mondja, hogy lesznek az emberek önzőek. Vagyis ezt így lehetne megfogalmazni, hogy énközpontúak. Amikor az emberek nem gondoskodóak lesznek, nem szeretőek lesznek, hanem kizárólagosan az emberek csak önmagukkal lesznek elfoglalva. Senki és semmi más nem érdekli majd az embereket, csak az önmaguk békessége, az önmaguk élete, és hogy mi van a környezetemmel, az a legkevésbé sem fogja foglalkoztatni az embereket. Aztán Pál apostol azt mondja, lesznek pénzsóvárgóak, lesznek dicsekvőek. Itt a görög szövegben egy olyan kifejezés szerepel, hogy amikor az emberek dicsekvőek lesznek, akkor Pál azt valahogy így fogalmazza meg, hogy amikor minden, de mindent az emberek önmaguknak fognak megköszönni, és nem a jó Istennek. Nyilván ti is találkoztatok már olyan gondolatokkal, hogy ezt az én kezem szerezte. Ezt az én kezem építette fel. Ez az én munkámnak a gyümölcse. Találkoztatok ilyen megfogalmazásokkal? Pontosan erről beszél az apostol. Aztán azt mondja, lesznek gőgösek az emberek. Hát én ezt így fogalmaztam meg, tehát az a ki, ha én nem típusú emberek. És a gőgösség kifejezés az 1 Timóteus 6.4-ben ugyanaz a görög szó szerepel, amit Pál itt mond, és ezt így lehetne lefordítani magyar nyelvre, amikor az emberek a vitatkozás és a szóharc betegségében szenvednek majd. Ez is milyen megdöbbentő kifejezés, igaz? Tehát a vitatkozás és a szóharc betegsége, tehát amikor az emberek csak azzal lesznek elfoglalva, hogy nekik legyen igazuk, az ő véleményük a döntő, az ő gondolataik a döntés, amit a környezetem mond, az egyáltalán nem érdekel, mert én vagyok a legokosabb. És hogyha valaki ezzel szembe száll, akkor nagyon szívesen harcba szállok majd ezzel. Aztán azt mondja Pál, lesznek az emberek, és ez egy megdöbbentő kijelentés, szüleik iránt engedetlenek, vagyis egy olyan társadalmi probléma jön majd elő, amikor ezt hogy lehetne megfogalmazni, amikor generációs ellentétek teljes mértékben ki fognak újulni. Amikor a fiatalok már semmibe fogják venni az idősebb korosztályt, és azt mondják majd a fiatalok, hogy menjenek oda, hova akarnak, már zavarnak bennünket. Ez is egy félelmetes dolog. Érzelmi intelligencia ellentéte. Lesznek az emberek hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazóak. És amikor szintén megnéztem a görög szöveget, akkor itt aztán teljesen megdöbbentem. Itt a rágalmazó szó helyén egy olyan kifejezés szerepel, ami János 8.44-ben szintén megvan, ez a diaboloi. Nem tudom, tudjátok, hogy ez a diaboloi, vagy a diabolosz, az mit jelent magyarra lefordítva? vádoló, tehát az ördögi magatartásnak, tehát az ördög sátán magatartásának egyik nagyon súlyos jellemzése. Tehát, hogy az emberekben az ördögi magatartás fog majd a maga teljességében kiütközni, lesznek az emberek mértéktelenek, ezt talán így lehetne lefordítani, hogy a mértéktelenség az annyit jelent, hogy önuralom nélküliek lesznek az emberek. Tehát megint nem tudnak majd a szenvedélyüknek az emberek ellentmondani, és azt csinálnak majd, amit akarnak. Féktelenek, vadak, kegyetlenek, és jóra nem hajlandóak. És aztán amikor a negyedik versben már arról beszél, hogy lesznek az emberek árulók, kegyetlenek, vakmerőek, akkor ott a pró előrag szerepel szó előtt, és ezt talán így lehetne lefordítani, hogy a bűnre való erőszakos hajlandóságot jelöl. Tehát, hogy a bűnre az embereknek egy hatalmas hajlamuk lesz, így mondja, hogy lesznek az emberek árulóak, vagyis, hogy árulásra hajlamosak, lesznek az emberek vakmerőek, nyugtalanságra az emberek hajlamosak, lesznek felfuvalkodottak, és inkább az élvezeteket fogják keresni, és nem Istennél találják majd meg a lelki nyugalmukat. És kedves táborozók, az íre a pont, amit Pál felteszi az íre a pontot, ez annyit jelent majd, hogy majd a kegyesség látszatával fognak élni, az emberek vallásosak lesznek, tehát nem egy ateista társadalomról beszél Pál apostol, vallásosak lesznek, de a szívük teljesen távol lesz majd Istentől. Persze szeretném említeni nektek, hogy én nem jövő időben szeretnék fogalmazni előttetek, mert amikor Pál leírta, nyilván az ő korára vonatkozóan is szólt, ez egy kettős profécia, de szól a mikorunkra vonatkozóan. Én már inkább jelen időben beszélnék. És Daniel Goldman írásait, amikor elolvastam, hogy hasonló problémákról beszél, mint Pál apostol, akkor ezt így fogalmazta meg, hogy a korunk kitermelte az irracionális ösztönlényeket. Ez egy félelmetes kijelentés, igaz? Irracionális ösztönlények élnek az emberi társadalomban. Most talán csak egy költői kérdést hadd vessek fel számotokra. Amikor Pál sorolta, hogy milyen problémák lesznek, vakmerőek, árulók, kegyetlenek, hálátlanok, szüleik iránt engedetlenek, stb. Kedves táborozók, ezek a megnyilvánulások jellemzik a mai társadalmunk életét? Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy amiről Pál ír, az jellemzi a mai emberi társadalmat? Itt van közöttünk? Itt vannak közöttünk ezek a problémák? Pál arról ír, hogy a társadalmi gonoszság a maga mélységében szakad rá a világra. És amikor a harmadik fejezet első versét beszél, nem tudom, hogy ezt ki tudnátok-e vetíteni, a harmadik fejezet első versében Pál így fogalmazta, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Megint megnéztem a görög fordítást a programomon keresztül, ott a kaleposz kifejezés szerepel, és ezen aztán teljesen megdöbbentem. Az eredeti görög szövegben nem csak arról van szó, hogy nehéz idők állnak be, hanem egy nagyon nehezen elviselhető, ártalmas, fárasztó világot jelent. Tehát nem csak azt mondja, hogy nehéz idők, hanem hogy nagyon nehezen elviselhető, lelkileg és fizikailag fárasztó világról beszél a Szentírás, ami ránk szakadt az emberi társadalomban, és már ebben élünk bent. Hát ez teljesen összecseng, ezek a kijelentések teljesen összecsengenek azzal, amiről Jézus Krisztus beszélt az úgynevezett apokaliptikus beszédében. Máté evangélium a 24. fejezetének a 12. verse erről beszél. Ugye Jézus keresztáldozata előtt kettő nappal oda mentek hozzá a tanítványok, és hát megkérdezték, hogy micsoda jele lesz majd a világ végének és a te második eljövetelednek. Jézus nem kerülte ki ezt a kérdést, válaszolt, hogy hallanotok kell majd háborúkról, háborúk hírei, betegség, természeti katasztrófa, stb. És aztán elmondja ezt a Máté 24.12-t, hogy amikor, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meg fog hidegülni. ez megint visszavezethető az érzelmi intelligencia hiányára. Amikor az emberek csak magukkal fognak foglalkozni, gondoljatok bele, amikor a gonoszság megsokasodik, amikor a gonoszság teljes mértékben ellepi az emberi társadalmat, akkor az emberek természetesen tisztelet a kivételnek, irracionális ösztön lényekké fognak válni, és ahogy Bírák könyve beszél, egy sok ezer évvel ezelőtti könyv, ezt így fogalmazza meg Bírák könyve korát, ami teljesen megint a mikorunkra jellemző, hogy mindenki azt csinál, ami jónak tűnik az ő szemei előtt. Hát ez az, hogy amikor a gonoszság megsokasodik, akkor a szeretet sokakban meghidegül. És a mai alkalommal természetesen sajnos nem tudok mind a 19 jellem hibáról beszélni, néhányat szeretnék csak kiragadni, ami igazán jellemzi az emberi társadalmat. Az első ilyen, ez a negyedik versben szerepel, lesznek az emberek árulók, és árulásra hajlamosak. Mit jelent ez a maga mélységében, és hogyan érint ez bennünket, maga az árulás kifejezés, az árulás fogalma? Nyilván ti is visszaemlékeztek arra, én nagyon szerettem mindig is a történelmet. Ha már a nyelvórák nem mentek, akkor a történelemmel próbáltam ezt pótolni, hogy az emberi történelem számtalan olyan példát mutat be, amikor árulókról beszélhetünk. Ami igazán megfordított egy-egy olyan élethelyzetet, amikor nagyon csúnya árulás volt. Most ki az a személy, akire rögtön gondolunk, amikor az árulás szó eszünkbe jut egy bibliatáborba? Ugye Júdás személye. Tehát Júdás személye és a maga tekintetében negatívumként szerepel a Szentírásban, de amikor árulásról beszélünk, az mi mindent okoz az emberi társadalomban. Emberi kapcsolatok felbomlásáról tudunk, társadalmi katasztrófákról, ha kicsit visszagondolunk a történelembe, birodalmak összeomlásáról, és egyéni emberi tragédiákhoz vezetett. Ha régen beszéltünk árulásról, akkor azt láthattuk, hogy az árulókat, mit csinált az árulókkal az emberi társadalom? Megvetette, kivetette magából. Legalábbis régen ez volt jellemző, igaz? Hogy az árulókat az emberi társadalom kivetette magából. De hogyan fogalmaz Pál apostol? Nézzük meg megint a harmadik fejezet első versét. Azt mondja, hogy nagyon nehezen viselhető időszak következik be az emberi társadalomban, és ennek van egy következménye. Mert az árulás a nagyon nehezen elviselhető emberi társadalom egyik velejárója lesz. Az embernél a gonoszság és a saját túlélése következtében az árulás sajnos egy mindennapos magatartás lesz. És ne arra gondoljunk, hogy politikusok elárulják egymást, meg egy-két ember elárulja az országot. Itt arról beszél a Biblia, amikor a családokban lesznek árulók. Amikor a szülők elárulják egymást, gyermekek elárulják a szüleiket, és fordítva. És Pál nem csak arról beszél, hogy árulók lesznek az emberek, hanem hogy árulásra hajlamosak lesznek. A Biblia nagyon pontosan fogalmaz magáról a hajlamról. Ugye a Római Levél 5. fejezetének 12. verse is olyan megdöbbentően fogalmaz itt maga Pál apostol, hogyha ezt a Biblia verset is láthatnánk. Ugye Pál apostol itt úgy fogalmaz, aztán akkor a saját szavaimmal, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn mindenkire kihatott, mert mindenek vétkeztek. Vagyis arról beszél, hogy Ádám és Éva bűnesete által az örökség hordozó génjeinken keresztül adjuk tovább az utódainknak a rosszra való hajlamot. Ez a rosszra való hajlam a Bibliában még bármennyire furcsa, az Isten szemében nem jelöl egyenesen bűnt, hanem csak egy születési rendellenességet. Csak tudjátok, ez a rosszra való hajlam Isten nélkül egyre erősebb és elősebb lesz bennünk, és aztán végén olyan erős lesz, hogy nem fogunk tudni ellenállni neki. És ez már az Isten szemében sajnos egy nagyon-nagyon súlyos bűnt jelöl. vagy ezt fogalmazza meg az első Korintusi levél második fejezetének 12. verse, hogy az érzéki ember, vagyis a természetes ember nem foghatja fel az Isten lelkének a dolgait. Tehát egy megtért ember nem tud mit kezdeni az Isten lelkének a dolgaival, és ha egy megtéretlen emberben ott van ez a hajlam, akkor ez a hajlam előbb-utóbb cselekedetté fog nyilvánulni. És ez az Isten szemében már bűn. Egy nagy gondolkodó, Baudelaire ezt a hajlamot így fogalmazta meg, és ez nagyon elgondolkodtatott engem is, azt írja ebben az idézetében, hogy minden emberben, minden órában egyszerre két irányú törekvés van. Az egyik Isten felé, a másik Sátán felé, Isten hívása a lelkiség, a fokozatos felemelkedés vágya, Sátán hívása az állatiasság, lesüllyedés szellemében testesül meg. És ez a kétféle dolog ott van bennünk, azt mondja, minden percben, minden órában. Kedves táborozók, és hogyha mi nem a Jóisten lelkének irányítása alatt éljük az életünket, ha bennünket nem az Isten lelke vezet, ha nem vagyunk egy nagyon szoros kapcsolatban a Jóistennel, amikor nagyon nehezen elviselhető időszakok állnak be az emberi történelemben, akkor gátlás nélkül, és tudatosan fogalmazok így, gátlás nélkül azok a megnyilvánulások, amiről Pál apostol beszél, meg fognak nyilvánulni bennünk, köztük az árulás is. Az árulásban az a legmegdöbbentőbb dolog, hogy amikor az emberek nem Isten lelke irányítása alatt lesznek, és engedik, hogy ez a hajlam, a rosszra való hajlam cselekedetekben testesüljön meg, akkor minden lelkiismeret furdalás nélkül ezt meg fogják tenni, mert az eltorzult gondolkodás teljesen természetes velejárójának tekinti, hogyha én a túlélésem következtében, vagy az önérdekem következtében elárulom a családomat, vagy elárulok bárkit, sőt, az emberi agy ezt teljesen úgy dolgozza fel, minden szégyen nélkül, hogy egy ilyen korban élünk, és igazolhatóvá teszi saját maga előtt. És ez egy félelmetes dolog. Amikor lelkiismeret furdalás nélkül követjük már el ezeket a gonoszságokat, többek között mondjuk az árulást. Engedjétek meg, hogy most hadd álljak meg egy pillanatra. Én nagyon szeretem nem csak a történelmet, hanem az irodalmat is, és most egy olyan versből szeretnék egy rövid részletet felolvasni nektek, egy olyan költőtől Radnóti Miklósnak hívták, aki egy olyan korban élt, ugye a 6. eklógia Töredék című költeményét nem véletlenül fogalmaz Radnóti így, hogy olykorban éltem én a földön, hogy ő igazán átélte azt, amiről Pál apostol beszélt, hogy mire vezethető vissza az Isten nélküli élet. Csak néhány rövid gondolatot hadd fogalmazzak meg, és ugye olyan megdöbbent, hogy még azt is tudhatjuk, hogy ezt a versét 1944. május 19-én írta, és a következőt mondja Radnóti. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, és a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, és ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pest is est. Mit mondana most Radnóti 2011-ben, ha ezt leírta 1944-ben? Kétségtelenül a II. Világháború idején egy igazán nagy világ ég.